Én is nagyon nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket és feleségemmel együtt. Megtiszteltetés nekünk, hogy ezen a hétvégén itt szolgálhatunk a testvérek között. Egy kicsit hosszabb igeszakaszt fogok olvasni a Lukács evangéliumából, az első fejezet 57. versétől, és ahogy az látszik is a kiírásban, a ma délelőttnek az lesz a témája, egy házas pár az Úr kezében. Lukács evangéliuma első fejezet 57. versétől fogom olvasni az igét. Természetesen belevágunk a közepébe a történetnek, nem a legelejétől olvasom. Amikor pedig eljött Erzsébet szülésének ideje, fiút szült. Meghallották a szomszédai és rokonai, hogy milyen nagy irgalmat tanúsított iránta az Úr, és együtt örültek vele. A 8. napon eljöttek körülmetélni a gyermeket, és apja nevéről Zakariásnak akarták nevezni. Anya azonban megszólalt, és ezt mondta, nem, hanem János legyen a neve. Mire azt mondták neki, de hiszen senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának. Ekkor intettek az apjának, hogy minek akarja neveztetni. Ő táblát kért, és ezt írta rá, János a neve. Erre mindenki elcsodálkozott, és egyszerre csak megnyílt Zakariás szája, megoldódott a nyelve, beszélni kezdett, áldotta az Istent, félelem szállta meg a körülöttük lakókat, és Júdea egész hegyvidékén beszéltek mindenről. Akik meghallották, szívükbe vesték, és így szóltak, vajon mi lesz ebből a gyermekből, az Úr keze pedig valóban vele volt. Apja Zakariás megtelt Szentlélekkel, és így profétált, áldott az Úr, Izrael istene, hogy meglátogatta az ő népét, és váltságot szerzett neki. Erős üdvözítőt támasztott nekünk szolgájának, Dávidnak a házából, ahogy kijelentette a szent profétái által örök időktől fogva, hogy megszabadít ellenségeinktől, és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket, hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék szent szövetségéről, arról az esküről, amelyel megesküdött atyánknak, Ábrahámnak, és megadja nekünk, hogy ellenségeink kezéből megszabadulva félelem nélkül szolgáljunk neki. Szentségben és igazságban ő előtte életünk minden napján. Te pedig kisgyermek, a magasságos prófétája leszel. Mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az ő útjait, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére bűneik bocsánata által. Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben, a halál árnyékában lakoznak, és ráigazítsa lábunkat a békesség útjára. A kisgyermek pedig növekedett és erősödött lélekben, és a pusztában élt egészen addig a napig, amelyen szolgálatba lépett Izraelben. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük neked, hogy a te útjaid nem a mi útjaink, és a te gondolataid nem a mi gondolataink. Olyan szépen el tudjuk mondani, megtanultuk aranymondásként, és talán még a házunkba is kifüggesztettük ide-oda-amoda, de amikor a mindennapi életben szembe kell nézni azzal, hogy a te gondolataid annyival magasabban vannak a mi gondolatainknál, amennyire az ég a földtől, azaz a számunkra elérhetetlenül, akkor sokszor nem tudjuk, mit kezdeni ezzel. Kérünk téged, nyisd meg most a mi szívünket, és miközben visszarepítesz bennünket a történelem idővonalán évezredeket, segíts, hogy legalább addig vissza tudjunk lépni, hogy a saját szívünk megnyíljék előtted, és a magunk életét is végig gondoljuk. Vajon mi a te terved velünk? Köszönjük, hogy ezt nem egyedül kell harcolnunk, hanem rendeltél kinek-kinek hozzáillőt, vagy ott van valahol a tervedben ez, de add, hogy mindenki kapjon üzenetet, aki eljött ide ma délelőtt. Amen.
Amen. Lehet foglalni, és kérjük szépen az énekkart szolgálni. Amit elmulasztottam még ismertetni a gyülekezetet, Szűs testvér Zilahon szolgál mai nap. lelkipásztor iktatáson vesz részt, az Úr áldja meg őt is abban a szolgálatban. Kérjük szépen az énekkart.
Attól tartok, hogy amikor valaki meghallotta az alapige felolvasását, és esetleg egészen fiatal még, talán még házasságot sem tervezget, vagy éppen most indul afelé a gondolata, hogy előbb-utóbb férjhez kéne menni, vagy meg kéne nősülni, arra gondolhat, hogy hát itt két idős emberről fog szólni a prédikáció, mit kezdjek én ezzel? Még mielőtt azonnal valaki elbújik a saját gondolatai mélyére, és megtervezi a jövő hetet, meg a következő vizsgai időszakját, vagy bármi ilyesmit, szeretnélek mindnyájatokat arra hívni, hogy menjünk csak vissza ide Isten igéihez, mert könnyen elképzelhető, hogy nem csak az időseknek lesz itt üzenet. És remélem, hogy az idősebbek számára sem rémítő üzenetek fognak elhangozni ma délelőtt. Ugyanis az a cím, hogy egy házas pár az Úr kezében. Az énekkar meg az előbb azt énekelte, hogy ó, bár az éltem, hadd lenne áldás. Komolyan gondoltátok? Milyen érdekes, hogy ott lentről szólt az igen. remélem, hogy azért az énekkar is. De tessenek csak arra gondolni, hogy oké, ez rendben van, bár az éltem, hadd lenne áldás, de hogy lesz az? Észrevettétek, hogy mi általában megtervezzük magunknak, hogy hogy leszünk áldássá? És nagyon sokszor úgy vagyunk vele, hogy kedves úrunk, jó lenne, hogyha komolyan vennéd, amit mi megterveztünk, és légy szíves azon az úton végigvenni, és meglátod, jó lesz. De jó lenne maradni ezen az úton. És az úr pedig valahogy másképp szeretné. Ő azt mondja, hogy te, én is megterveztem, és meglátod, jó lesz. Úgyhogy örülnék, ha végigmennél. Csak nem tudom, észrevettük-e, hogy néha kettő terv, az mintha nem egészen lenne kompatibilis. És mi váltig szeretnénk, hogy az úr áldja meg a mi terveinket, és azon az úton tegyen áldássá, hogy mi látjuk, hogy hogy lesz jó. Ő meg váltig várja, hogy végre értsük meg az ő terveit, mert úgy lesz jó, és ez a kettő valahogy összeakad egymással. Ilyen lehetett volna Zakariás és Erzsébetnek az élete. Ha nyitva van a Biblia, nagyon szépen kérek mindenkit, hogyha csak lehet, legyen nyitva a Biblia, anélkül nehéz ugyanis Bibliát tanulmányozni. A Lukács evangéliumában tessenek egy kicsit visszább menni. Mert a történet nem itt kezdődött. Hol is kezdődött? Ott, hogy egy Zakariás nevű papot úgy mutat be Isten igéje az első fejezet 5. versétől, hogy Heródesnek, Júdea királyának idejében élt egy pap, név szerint Zakariás, Abijá rendjéből, a felesége Erzsébet, Áron lányai közül való volt, igazak voltak mindketten Isten előtt, és fedhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint. Hát ez nem akármi, ez a bemutatás. Egyrészt teljesen világosan látszik, hogy Zakariás már fiatal korában úgy gondolkozott, hogy az lesz nekem jó, amit az Úr rendelt. Áronidáknak, azaz az Áron házából származó papoknak, ugyanis eredetileg úgy szól a rendelés, hogy lehetőség szerint Áron házából kell házasodni. Ugye már Dávid király idejére 24 nagy papi családot különböztettek meg, eszerint osztották be, egyébként az Úr Jézus Krisztus idején is ez a 24 papi család állt szolgálatba rendszerint, tehát ez egy nagy kiterjedt család lett, úgyhogy senki ne gondolja azt, hogy az unoka testvérét vette feleségül, vagy netán az édes testvérét, mert erről szó sincsen. Ez egy nagy kiterjedt család, de mégiscsak úgy gondolta Zakariás, hogy ha az Úr ezt mondta, akkor én megpróbálok ebben a keretben maradni. Nem volt tilos egyébként, szigorúan megtiltott, hogy Izrael népének bármelyik más törzséből is házasodhasson egy Áronida pap, de ez volt az isteni ajánlás. Hát mindjárt kezdhetnénk ezzel, hogy hogy is állunk ezzel, úgy magunkban a terveinkben. Jó-e nekünk a házassággal kapcsolatban előre is az, amit az Úr tervezett? Ez nagyon sokszor azért mennek tönkre házasságok, mert valaki úgy dönt, hogy én megoldom, és utána majd az Úr lesz szíves megáldani, hát én ezt megoldottam, és hát innen nyilván a többi az Úr dolga. És nem csak Zakariásról olvassuk azt, hogy minden tekintetben igaz és fedhetetlen volt, hanem egészen megdöbbentő módon a feleségéről is. Mégpedig van itt egy olyan kifejezés, amit mi csak egyszerűen gondolom irodalmi fordulatnak érzékelünk, hogy az Úr minden parancsolata és rendelése szerint voltak fedhetetlenek, márpedig abban az időben egy papi család számára ez azt jelentette, hogy több mint 600 féle kultikus törvényt biztosan be kellett tölteni, mert különben ezt nem írták le. Hát ha erre gondol az ember, akkor a mai fiatal azt gondolná, hogy hát ez totális gúzsba kötés. Hát világos volt az, hogy mit ehetek, mit ihatok, mikor tehetek ezt, mikor tehetek azt, mikor végezhetünk ilyen dolgot, olyan dolgot, hogy élhetek együtt a feleségemmel, és hogyan nem. Hát ez rettentő sok szabály. És Isten igéje azt mondja, hogy itt van két ember, akik így éltek, így találtak egymásra, így fogadták el egymást az Úrtól, és az előbb tanítottak bennünket, kedves fiataljaink, arra a Zsoltára, meg még el is énekelték nekünk, hogy igen áldott lesz, aki féli az Urat. Itt meg az van írva, nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt. És még mindig nincs vége, már mindketten idősek voltak. Van olyan fordítás, amelyik azt mondja, hogy előre haladott korúak. Egy lévita számára 25 éves kor volt az, amikor konkrétan beállhatott a szolgálatba, és 25 éven keresztül volt engedélyezve a számára a konkrét templomi szolgálat. Egy áronidánál nem volt ilyen megkötés, tehát a papi törzsnél, de ha azt írják, hogy már mind a ketten előre haladottak voltak a korban, akkor azért azt lehet gondolni, hogy az ilyen lévita nyugdíj felé járhatott már minimum Zakariás, és hát a felesége sem volt már kislány, úgy tűnik. Hát mit kezdjünk ezzel, hogy megáldja az Úr? Mert hogy például Izraelen belül az a bélyeg, ami ide van írva, hogy meddő volt, az nem pusztán elkönyvelése volt annak, hogy hát nem jött gyerek, azt kész. Ma sokszor így kezelik. Sokszor már ott tartunk, hogy valóságos előnyként kezelik, ünnepként. Abban az időben ez azt jelentette, hogy valami miatt Isten átka nehezedik rá, mert nem lett gyermeke. Itt van két igaz ember, aki minden tekintetben fedhetetlen, él az Úrral, szolgál az Úrral, és valami miatt nem úgy van, ahogy más családoknál szokott lenni. Lehet, hogy van, aki már átélt valami olyasmit, hogy úgy fohászkodott föl az Úrhoz, hogy Uram, nem lehetne átlag családnak lenni? Akivel úgy történnek a dolgok, ahogy általában szokott lenni. És tessék arra gondolni, hogy azért ez a mind a ketten idősek voltak, ez visszamenőleg nekik is napokat, meg hónapokat jelentett. Kedves nőtestvérek, ti hogy éltétek volna ezt meg Erzsébet helyében? Biztos ő sem erről álmodott. Egy izraeli leányzónak az volt az álma, hogy jönnek majd egymás után a gyermekek, fiak és lányok, és ő rá büszke lesz a férje, és ő rá mindenki föl fog nézni, mint sok gyermek áldott édesanyjára, és Izrael ezen az úton is megy tovább. Gondolom, hogy Erzsébet álmai nem lehettek ettől nagyon különbözőek. És valami miatt nem történik semmi. Aztán jön a következő hónap, jön a következő hónap, jön a következő hónap, és mindig szembe kell nézni azzal, hogy most sem történt semmi. Most sem történt semmi. Zakariás a papi rendek beosztása szerint 24 papi rend volt, ahogy ezt az előbb említettem, időről időre elutazott Jeruzsálembe, és ott egy hosszabb szolgálati idő kellett, hogy megéljen. És úgy tűnik, hogy Zakariásnak egyáltalában nem véletlenül egy makacs ima témája támadt. És mi volt ez a makacs ima téma? Uram, adj nekünk gyermeket! Ugye emlékszünk minnyáján annak az édesanyának az imádságára, aki azt mondta a férjének, hogy adj nekem fiat, mert ha nem, meghalok. Nem bírom tovább. És valószínűleg Zakariás is újra is elmondott valami olyasmit, hogy Uram, kivész a mi papi családunk, nincs örökös, nincs utód. Uram, könyörülj rajtunk, irgalmazz rajtunk. És abban az időben a papi szolgálat az nem egészen úgy volt, mint ahogy azt ma elképzeljük, hogy valaki odament, aztán bement a templomba és azt tett, amit akart. Nagyon kötött szolgálat volt. Úgyhogy például, hogy a szentélybe, nem a szentek szentjébe, a szentek szentjébe, a főpap léphetett be évente egyszer, selyemzsinórral a bokáján, hogyha bármi történne vele ott a frigyláda környékén, meg a gyertyatartó környékén, akkor a többiek kihúzhassák onnan, mert senki nem mehetett volna utána. A szentélybe, a napi áldozat bemutatására is kizárólag sorsolás útján jelölték ki azt, aki beléphetett az oltár előterébe. Úgyhogy egy pap akár úgy is járhatott, hogy egész életében az úr papja volt, és mivel az ő papi rendjében mindig sorsolás útján került valaki szolgálatra, akár egész életében egyszer-kétszer kerülhetett ilyen pozícióba. Évente körülbelül kétszer jutott föl Jeruzsálembe. Nagyon könnyen kiszámítható, hogy azért ez nem olyan egyszerű dolog. És eltelt egy hosszú idő, már idős ember, és őt sorsolják ki, Zakariást. És belép az úr jelenlétébe, és tetszik tudni, mi történik vele? A legnagyobb elképedésére belép az úr jelenlétébe, és az úr jelenlétébe találja magát. Ez nem szokott így lenni, hogy ez látható is. Ott áll az oltár mellett egy angyal, aki azt mondja neki, hogy ne félj, Zakariás, imádságod meghallgatásra talált az úr előtt. Hát most szeretném megkérdezni az őszhajú férfi társakat, hogy egy ilyen angyali üzenetre mi vajon mit reagálnánk. Mert hát, hogy Zakariás előre haladott korú ember volt. De azt is el szeretném mondani, hogy úgy tűnik, hogy vannak makacsima témáink, amiket éveken keresztül képesek vagyunk mondani az Úrnak, de egy idő után, mintha már nekünk se jelentene túl sokat. Elmondjuk, miért? Hát évek óta mindig ezt imádkozzuk. Hát várjuk azt, hogy az Úr megoldja, aztán egy idő után már annyira nem is várjuk, de elmondjuk, mert miért nem mondanánk el, mindig elmondjuk. És Zakariás elképedve hallgatja, amit az angyal mond, hogy meghallgatásra te találta te imádságod, a te feleséged fiút fog szülni. Na innentől kezdve egy kicsit romlik a helyzet. Mert az angyal azt mondja, hogy akit Jánosnak fogsz nevezni. Mit is jelent ez? Zakariás, beavatkozik az életetekbe Isten, de még a nevét se te adhatod a gyerekednek. Valami miatt Istennek szüksége volt rád. Szüksége volt, és nem csak szüksége volt, szüksége van a feleségedre. Rajtatok keresztül valami különlegeset akar adni, valaki különlegeset akar adni, de nem úgy lesz, ahogy te akarod. Nem te határozod meg az ő életpályáját, még a névadással se. Abban az időben úgy gondolták, hogy a név az egyben meghatározza a jövendőt is. Mármint olyan értelemben, hogy a jelleme és az előtte levő életszakasz, azáltal a név által egy picit korlátozott lesz, vagy egy irányba mutató lesz legalábbis. Hát akkor azért mindenképpen jó lenne tudni, hogy mit is jelent a János. Jánosok biztos sokan vannak a gyülekezőben, mindig sokan szoktak lenni Jánosok, de talán érdemes tudni, hogy ez azt jelenti, hogy az Úr kegyelmes. Az Isten kegyelmet ad. És azt mondja az angyal, így fogod elnevezni, hogy az Úr kegyelmes. De hát Zakariásból kitér a hitetlenség. Honnan tudhatom? És azt mondja az angyal, hogy te Zakariás, ha te nem hiszel az Úrnak, nem hiszel az Úr szavának, akkor most neked szavad sem marad. Megnémulsz. Egészen addig, amíg ezek a dolgok meg nem történnek. És mivel az idő kegyetlenül ellenünk dolgozik, kénytelen vagyunk ugrani a történetben. Haza kell menni, azt nem tudom, hogy pantominozta el Zakariás a feleségének, hogy mi történt, mert hogy elmondani nem tudta, azt látjuk a történetből. De minden esetre haza kellett menni, és nem csak meghallani kellett azt, hogy Istennek terve van velünk, hanem el kellett indulni ennek a tervnek a nyomán. Isten akarata és Isten terve mindig kedves és szép a mi számunkra, és olyan egyszerű, ugye testvérek? Milyen jó, hogy ilyen csendben vagyunk. Mert Isten terve nem a mi tervünk. És az, hogy az ő gondolatai annyival magasabbak a mi gondolatainknál, amennyivel az ég magasabb a földnél, az azt jelenti, hogy néha bizony megáll az eszünk, és nem tudjuk egészen követni. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy amikor hazament Zakariás, és utána a felesége észrevette, hogy gyermeket vár, akkor Erzsébetnek is nagyon keményen meg kellett birkózni ezzel. Mi is történik Erzsébettel? Amikor észreveszi, hogy gyermeket vár, elrejtőzik 5 hónapra. Van olyan fordítás, amelyik azt mondja, hogy nem mutatkozik. Hát nem tudom, hogy melyik a jobb, az elrejtőzik, vagy a nem mutatkozik. A lényeg az, hogy el kellett, hogy teljen egy viszonylag hosszú idő, amíg azzal birkózott Erzsébet, hogy ő most hogy kerül a többi ember elé. Mert nagy dolog az, hogy az Úr elvette róla az ő meddőségének a bélyegét. És most itt a nőtestvéreket kell, hogy megkérdezzem, úgy 50 táján vagy a fölött. Milyen egyszerű lenne a következő vasárnap gyülekezetbe jönni és elmondani, hogy hát gyermekünk lesz. Azt nem kérdezem meg, hogy jelentkezzen, aki ezt szívesen átélné. Mert attól tartok, hogy túl sokan nem jelentkeznének, ha mélyen belegondolunk a dologba. Lehet, hogy 10-15 évvel korábban is már nehéz helyzetben vagyunk. Pláne a mai időben. Hát minden orvos magyarázná, hogy hány ezer okot tud elsorolni arra, hogy ez elkésült, elkésett, nem jó, baj lesz belőle, vegyük el. Ez így nem lehet Isten áldása. Ez így nem lehet Isten útja. Úgy tűnik, hogy ebben az esetben lehet, ez Istentől való, de meg kell vele birkózni. És úgy tűnik, hogy egy különleges szerepet szánt Isten ennek a családnak. Nem magukért voltak pusztán az Úr kezében. És ezt nagyon sokszor elfelejtjük, hogy a mi házasságunk ugyan zárt egység, és hogyha majd férjhez mész és megházasodsz, ha még előtted van, a házasságod majd zárt egység lesz, de nem csak rólatok szól. Az Isten terve túl szokott mutatni általában a házi tűzhely környezetén. Valamit akar Isten a környezetben. Valamit akar Isten a nemzedékben, ahol élsz. És lehet, hogy ehhez téged akar eszköznek használni. Vendég érkezik. 6. hónapban van Erzsébet, és vendég érkezik. Emlékeztek rá? Ki érkezik? Egy rendkívül megriadt, megrémült, magával mit se kezdeni tudó leány. Családtag, rokon, Erzsébet a nagynénje, és bár itt a legtöbben sugták, hogy Mária, én nem véletlen nem a nevét mondtam, hanem az állapotát. Mert hogy mit is kezdjen Mária azzal a helyzettel, hogy azt mondta neki egy angyal, hogy neki férfival való közösség nélkül gyermeke lesz. De hát, tehát mit fog kezdeni? Ahogy Erzsébetnek birkózni kellett azzal, hogy és mit fognak mondani majd a környezetemben? Hát pláne mit fognak mondani majd Máriáról a környezetben? Az angyal elmulasztotta kihirdetni egész Názáretben ezt, valami nagy falugyűlésen. Mit fognak mondani? És az angyal adott egy mentővet, azt mondta, hogy egyébként, ha nehezen birkózol ezzel, akkor az, akit meddőnek mondtak, a te nagynénéd 6. hónapban van, menj el hozzá! És belép Mária, és abban a pillanatban egy nagyon érdekes dolog történik. Gondolkoztatok már rajta? Szembe jön a lehetetlen a képtelenséggel. Szembe jön a lehetetlen a képtelenséggel. Ugye lehetetlent úgy hívják leánykori nevén, hogy Erzsébet. A képtelenséget meg leánykori nevén úgy hívják, hogy Mária. Mert olyan aztán nem történhet. Tényleg nem, azóta se történt, addig se történt. És ott állnak egymással szemben a lehetetlen meg a képtelenség. Mindegyiknek az Isten végzett valamit az életében. Mi jön ki ebből? És abban a pillanatban Erzsébet megszólal, és azt mondja, hogy áldott vagy te az asszonyok között. Áldott a te méhednek gyümölcse. hogyan lehetséges az, hogy az én uram, anyja eljön én hozzá. Sose tudta magáról Erzsébet, hogy proféta nő. És ebben a pillanatban Isten szent lelke, azt is olvassuk, hogy megtölti szent lélekkel, valami olyan kijelentést ad neki, ami egészen fölfoghatatlannak tűnik. Hát Erzsébet maga se tudhatja, hogy miről beszél ő tulajdonképpen. Hát Márián nem látszik semmi. És Máriában, ott ebben a szituációban valami borzasztó görcs úgy föloldódni kezd, és kitör a szívéből egy újongó öröm. Emlékeztek rá? Magasztalja a lelkem az Urat, és az én lelkem újjong az én szabadító Istenemben. Mostantól boldognak mond engem minden nemzedék, mert rátekintett az Úr az ő szolgáló lányának megalázott voltára. Szent az ő neve! A képtelen helyzetben levő most egyszerre képessé válik. A lehetetlen helyzetben levő egyszerre áldás forrásá válik. Nem véletlen, hogy Mária marad. Ennek a családnak lesz a vendége a következő hónapokon keresztül. Én nem tudom, hogy hányszor beszélték végig Zakariással. Beszélték, hát Zakariás ebben leginkább írt, úgy tűnik. Szóval hányszor olvashatta Mária is, hogy is esett a dolog? Hogy állt ott az angyal? Lehet, hogy Máriának meg el kellett mondani, hogy Zakariás bácsi, hát velem is ez történt. Hát állt az angyal, csak nem az oltár mellett, bejött az otthonunkba. Zakariásnak mit mondott? Azt mondta, hogy egy olyan gyermek fog születni, aki útkészítője lesz annak, aki érkezik. Máriának mit mondott? Hogy egy olyan gyermek fog születni, aki megváltója lesz az egész világnak. Ő általa ad Isten szabadítást. És 3 hónapon keresztül, mint valami különleges kohóban, mint valami különleges érlelő helyen, ezeknek az embereknek a lelkében ért az Isten üzenete. Már oda is értünk ahhoz a történethez, amit felolvastam. Mert eljött a nap, amikor megszületik a gyermek. Milyen érdekes, nem volt ultrahang, úgyhogy maradt az, hogy előre megmondta az angyal, hogy fiú lesz. És mi történik? Nem tévedett. Na hát! Fiú a gyermek! És kérdezik az édesanyát, mert nem tudnak mást kérdezni, hogy akkor hogy is lesz a neve? Mert hogy mégiscsak neki kell kimondani, hogy Zakariás, mert ezért imádkozott a család, és lehet, hogy a tágabb család is egy pár évtizede óta, és a legfőbb ideje, hogy ez végre bekövetkezzen. És ahelyett, hogy azt mondaná, hogy Zakariás, azt mondja, hogy János a neve. És mindenki fogja a fejét. Hogy mondhat ilyet? Meg is mondják neki, te az egész családodban senkit nem hívnak így. Hát ne tedd már ezt! Hát ennyi év után végre Isten elvette a gyalázatot. Hát ne legyen már egy másfajta bélyeg. Hát hagyj hívják már úgy, mint az apukáját. Aztán legyintenek. És azt mondják, hogy menjünk, kérdezzük meg az apját. És veszi Zakariás a palatáblát, és a palatáblára nagy betűkkel ráírja, hogy János a neve. Miért? Azért, mert ennek a puzzle-nek, amit Isten elkészített, össze kell illeni. Na most én miről beszélek? 2 fiúnak a nevét mondta meg az angyal, hogy hogy fogják hívni. Az egyik 6 hónappal korábban születik, és ez a 2 így fog illeszkedni. Az Isten kegyelmes, és Isten a szabadító. János, Jézus. Ennek a 2-nek a neve örökké életre hirdetni fogja az evangéliumot. Ők 2, akik az Isten országát, az Isten királyi uralmát fogják hirdetni, és hogyha egymás mellé állnak, még a nevükben is ezt fogják hirdetni. Az Isten kegyelmes, és Isten megszabadít. És milyen különös, hogy abban a pillanatban, ahogy Zakariás engedelmes Istennek, nyilvánvalóan, nyilvánosan, abban a pillanatban megoldódik az ő nyelve, és újongva elkezd énekelni. Nem tudom, megfigyeltétek, hogy kiről énekel? Megfigyeltétek? Mária gyermekéről. Nem a sajátjáról. Azt mondja, csak tessék megfigyelni, áldott az Úr Izrael Istene, hogy meglátogatta népét, és váltságot szerzett neki. A fia 30 év múlva azt fogja mondani, hogy nem én vagyok a Krisztus, nem én vagyok a próféta, nem én vagyok az eljövendő, én csak kiáltó szó vagyok a pusztában, készítsétek az Úrnak útját. Az apuka megmondta előre, váltságot szerzett az Úr. Váltságot szerzett az Úr. Tessék csak nézni. Erős üdvözítőt támasztott szolgájának, Dávidnak a házából, ahogy kijelentette azt a szent profétái által, örök időktől fogva, kijelentette, hogy megszabadít ellenségeinktől, és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket, hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal, megemlékezzék szent szövetségéről, arról az esküről, amelyel megesküdött atyánknak, Ábrahámnak, és megadja nekünk, hogy ellenség kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki szentségben, igazságban, ő előtte minden napján a mi életünknek. És mintha akkor eszmélne Zakariás, hogy ja, egyébként fiam van. Odafordul a bölcsőhöz, és azt mondja, hogy te pedig kisgyermek, a magasságos prófétája leszel, és az Úr előtt fogsz járni az ő lelkének erejével. És egy pár mondat után visszakanyarodik az üdvözítőre. De milyen megdöbbentő, hogy az a sok évtizedes imádság, amiben azért könyörgött ez a házaspár, hogy Isten látogassa meg őket, ajándékozza meg őket, tegye őket áldássá, egyszerre értelmet nyer. Tudjátok, ami lelkünk ellensége nagyon szívesen terhel bennünket ilyennel, mert tudja, hogy egy idő után nagy lesz a prés, és azt mondja, hogy minek imádkozol? Hát nincs értelme. Hát úgyse hallgat meg senki. Hát nem veszed észre, hány éve imádkozol? Ismertem egy fiatal embert, aki panaszolta nekem, hogy ő nem tudja, hogy akarja-e folytatni az imádságot. Ő imádkozik, hogy Isten rendeljen neki feleséget, és nem történik semmi. Ennek semmi értelme. És megkérdeztem, hogy te és mióta imádkozol? Már egy hete! Azt hittem viccel. De aztán kiderült róla, hogy nem, ő ezt egészen komolyan gondolta, hogyha egy hete imádkozik, akkor nem tudom, talán Gábriel arkángyal ölben kellett volna, hogy hozom neki egy feleségjelöltet. De minden esetre rendkívül méltatlannak érezte, hogy őt így megvárakoztatják. Érdemes imádkozni? Azért én azt mondom, hogy van, amikor érdemes abba hagyni. Mert az imádság egy lelki hozzáállás. És amikor az Úr Jézust arra kérték, hogy taníts minket imádkozni, akkor erről a hozzáállásról beszélt azonnal, de szerintem tudjátok, úgyhogy legyetek szívesek segíteni nekem. Azt mondta az Úr Jézus, egyébként, amikor imádkoztok, így imádkozzatok, ami nem azt jelenti, hogy szó szerint ezt, de ezzel a lelkülettel imádkozzatok, hogy mi atyánk, ki vagy a mennyekben, tessenek már segíteni nekem, ha megkérhetem, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A legtöbb ember meg úgy szeretné, hogy atyánk, te a mennyben vagy, ezért legyen meg az én akaratom, jöjjön el az én országom, legyen minden úgy, ahogy én kérem, ámen. Ez sajnos tévedés. És nem így működik. Érdemes imádkozni? Hogyne. Azzal a lelkülettel, hogy atyám, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. És ha várni kell, olyan megdöbbentő, és ettől a várakozástól számomra, mint ragyogó csillag, olyan ez a házaspár. Mert hogy ezután a több évtizedes várakozás után írta róluk azt Isten igéje ilyen sommásan, igazak voltak mind a ketten Isten előtt, fedhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata szerint. Azt jelenti, hogy Zakariás nem gondolta azt, hogy tesz egy kis kitérőt, és hogyha itt nem lehet gyermeke, akkor neki joga van másodfeleséget venni Mózes törvénye szerint. Nem gondolta azt, hogy neki joga van elbocsátani a feleségét, egyébként Mózes törvénye szerint, még akkor is, hogyha papi családból származott, ezt megtehette volna. És mindenki lenyelte volna ezt, nem azért, mert ilyen megalkuvók voltak, hanem azért, mert ha azt mondja Zakariás, hogy nem jön utód a családban, és ő úgy döntött, hogy elválik a feleségétől, ezt ő nem tudja elviselni, az akkori törvények szerint ezt bizony megengedték volna. Még csak a papi szolgálatból se került volna ki. Mennyire szerette ez a két ember az Urat, hogy ennyire tudták szeretni egymást? Nem tévesztettem el a sorrendet, ugye? Mennyire szerette ez a két ember az Urat, hogy ennyire tudták szeretni egymást? Hűségben, együtt hordozva a fájdalmat, együtt hordozva a csalódásokat, együtt hordozva a várakozás terhét, és végül teljesen egyértelmű volt a számukra, hogy az az áldás, amit kaptak az egész nemzetüknek, sőt, mindmáig hatóan az egész világnak áldás lesz, bár ebből ők keveset láttak. Egy házaspár az Úr kezében. Gondolkoztál már azon, testvér, hogy is a te házasságod is lehet ez? Nem feltétlenül az, akit borzasztóan megvárakoztat az Úr, hanem akit fölhasználhat az Úr. Zakariáséknak nem az volt a dolga, hogy megtervezzék Erzsébettel, hogy egyszer majd úgyis nálunk fog születni bemerítő János, úgyhogy hajrá. Hanem az volt a dolga, hogy hűségesek, fedhetetlenek, engedelmesek. És ennek a következménye az volt, hogy amikor az Úr kereste, hogy kin keresztül, kinek a családjában jöhet az áldás, akkor azt mondta, hogy de hiszen itt van ez a Zakariás meg Erzsébet. Áldottak az ő lelkükben, szellemükben. Legyenek áldottak minden tekintetben, és legyenek áldássá Izraelben. Áldjon meg téged az Úr a Sionról. Áldjon meg titeket az Úr a Sionról. Legyetek áldássá a gyülekezetben, meg a környezetetekben is. Hűség, kitartás, imádság, fedhetetlenség, engedelmesség. A többi az Úr dolga. Amen.
Yeah.
Köszönjük, drága Istenünk, ezt a mai délelőttöt. Köszönjük, hogy volt szabad felénk. Köszönöm, hogy megláthattunk ma is téged, mint dicsőséges Urat, aki Úr vagy a történelem fölött, minden esemény fölött is, Úr akarsz lenni a mi gyarló életünk fölött is. Uram, sokszor imádkozunk, és el is énekeljük azt, hogy mindenem az Úrnak adom. De mégis úgy néz ki, Uram, a gyakorlatban, hogy olyan görcsösen tudunk ragaszkodni, akár bűnökhöz, akár a mi jónak vélt terveinkhez. Uram, azt mondja te igéd, hogy jó várni és megadással lenni. Szeretnénk, Urunk, te rád várni, hogy te válaszolj, de szeretnénk megadással lenni, megadni önmagunkat, feladni mindazt, ami önmagunkból fakad. Köszönjük a biztatást, hogy hatalmas Istenünk van, és köszönjük, hogy nem hiába való a mi hozzád való kiáltásunk. Imádkozunk azokért is, akik könyörögnek előtted, és talán hosszú időt ott imádkoznak, akár hozzáélő segítőtársért, akár gyermekáldásért, vagy férjük, feleségük megtéréséért. Áld meg gyülekezetünket is, Uram, amikor hozzád kiáltunk, és azt kérjük, hogy adj nekünk fiakat. Urunk, szeretnénk, hogyha megajándékoznál, szeretnénk, hogyha válaszolnál a mi kéréseinkre olyannal, ami mennyből jövő, ami mennyből születik, nem ami emberi erőködés. Urunk, segíts, hogy imáink olyanok lehessenek, amire előbb vagy utóbb te válaszolni fogsz. Amen. Az Úr közel.
Jövő.